in this world to care for me. If my baby would only take me back again, back again. No, if my baby would only take me back again. Oh, I know I'm a good for nothing. Oh, and I haven't got no friends. Listen to me, honey. I gave you all my money. Tell me, tell me, tell me, tell me, what more can I do? Didn't I give you all my money? Now tell me what more.
Reggeli, a Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig.
Negyedik alkalommal rendezték meg az Euroraccoon elnevezésű nemzetközi konferenciát, amelynek fókuszában a mosómedvék megjelenése, elterjedése és e jelenség hathatós kezelése álltak. A február 4 és 6 között tartott szakmai fórumnak első ízben adott otthon hazánk, azon belül is a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Itt van velünk a vonalban Katona Krisztián, a Mater vadbiológiai és vadgazdálkodási tanszék oktatója. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt kívánok, Katona Krisztián vagyok, üdvözlöm önöket és a hallgatókat is.
Miért került fókuszba ez a téma? Miért érdemes beszélni most a mosómedvékről, akik ilyen nagyon cuki állatkáknak tűnnek, de gondolom ennyire azért árnyaltabb a kép?
Igen, a téma az már jó pár éve előtérbe került, csak egyre inkább fontossá válik. Azért nagyon fontos foglalkozni a mosómedvével, mert sokan szeretik, de jelenleg is még viszonylag kevesen tudják róla, hogy abszolút nem Magyarországra való, és semmi keresni valója nálunk, és ezt a furcsa helyzetet kellene nekünk valamilyen módon kezelni. Amiről szól ez az egész program, illetve ez a konferencia szólt, az az, hogy most már Magyarországon is van szabadon, vadon élő populáció. Jelenleg még egy viszonylag kicsi állomány, viszont hogyha nem foglalkozunk vele, akkor egyre több és több mosómedvénk lesz, és egyre több és több ökológiai problémát okoz, az embernek is egyre több problémát fog okozni, és ezeket most még valamilyen módon időben kellene kezelnünk.
Hogy kerülnek ezek az állatok a vadonba, körülbelül úgy, mint az ékszerteknősök, hogy az emberek megújják és kidezik őket? Vagy hogy képzeljük ezt el?
Ez egy régi történet, tehát ugye az ős hazája az Észak-Amerika, részben Közép-Amerika, és vissza kell mennünk nagyjából 100 évet, tehát a 20-as, 30-as években az előző századba került be Európába, részben prémtenyésztés miatt, részben pedig tulajdonképpen vadászati célra is, meg azt úgy jelenti, hogy fauna színesítés céljából kiengedték. Például Németországban 34-ben van az első hivatalos kiengedés, amikor kiengedtek két párt, és aztán szépen csendben ott éldegéltek a mosómedvék, több helyen még kiengedtek néhány egyedet, és az odáig fajult, csendben lassan, hogy a 90-es években már volt körülbelül olyan 3000 mosómedve, amit elejtettek, és az elmúlt években pedig már nagyjából 200 ezer mosómedvét lőttek, ami nyilván azt jelenti, hogy sokkal nagyobb lehet az állomány. És Magyarországon is a korábbi időszakban voltak ilyen események, tehát korábban, tehát akár 30 évvel ezelőtt Magyarországon is voltak olyan helyek, de mi most is, csak most már illegális, ahol háznál tartják a mosómedvét. Ez azért most már az elmúlt 15 évben ez jogszabályilag nem megengedett, tehát szerencsére ilyen módon nem kerülhet már a szabadba elengedett, mondjuk házi mosómedve, de sajnos a korábbi időszakban elég sok szabadulhatott ki ilyen módon, úgyhogy alapvetően ez a forrása a magyarországi állománynak is, hogy ilyen háznál tartott mosómedvék kerülhettek ki a szabadba.
Miért tekintjük őket invazív emlősnek, invazív fajnak? Veszélyt jelentenek más fajokra, más állatokra?
Igen, igen. Ezt valahogy úgy lehet csoportosítani, hogy vannak az őshonos, illetve az idegen honos fajok. Ez körülbelül arról szól, hogy minden egyes fajnak van egy mond őshazája, ahol úgy alakult hosszú évmilliók alatt, hogy jól össze tudott szokni a különböző szintén ott élő és fejlődő fajokkal, és összecsiszolódtak, és jól működő folyamatokban tudnak közösen részt venni. Viszont, hogyha egyszer csak egy fajt fogunk, vagy fogja magát, és átkerül egy teljesen más környezetbe, akkor ez az egész rendszer, ez valamilyen mértékben megborul, új folyamatok indulnak el, bizonyos folyamatok rosszul működnek, egyes fajok, akik pedig ott voltak, eltűnnek, és akkor ez egy ilyen negatív láncreakciót indíthat el. Ez nem csak a környezetnek, ökológiai szempontból lesz rossz, hanem előbb-utóbb az ember is megsínli, mindenféle gazdasági károk keletkezhetnek, humán egészségügyi problémák kerülhetnek előtérbe. Úgyhogy a mosóméda is egy ilyen faj, aki tulajdonképpen itt Európában, itt a Magyarországon egy idegen honos helyzetben van. Az inváziós az pedig azt jelenti, hogy amikor egy ilyen környezetben ráadásul képes nagyon gyorsan szaporodni, gyorsan terjeszkedni, és így esélyesen sokkal gyorsabban, sokkal nagyobb hatásai, sokkal nagyobb átalakító tevékenységei lehetnek. Nyilván még az elején kell valamilyen módon megakadályozni, később ez már sokkal nehezebb.
Miről szólt ez a konferencia? Meg tudtak valamilyen javaslatokat is fogalmazni azzal kapcsolatban, hogyan lehet kezelni ezt az állományt?
Igen, a konferencia az arról szólt, hogy nagyon sok emlősfajnak van egy európai olyan szervezete, ami ez a fajhoz kötődően különböző kutatásokat végez, és segít az adott fajnak a megértésében, a kezelésében, a megőrzésében. És a mosómedvéhez kapcsolódóan is van egy ilyen európai szervezet, ez az Eurorakkun, és ennek most már ez a negyedik konferenciája volt az elmúlt 4 évben, amit itt most Gödöllőn a Matén szerveztünk meg, ahol ezek a nemzetközi kutatók 8 országból érkezve tudták elmondani a saját kutatásaikat, a saját tapasztalataikat, azt, hogy náluk hogyan tudják kezelni a mosómedvét, esetleg hogyan nem tudják, tehát mi az, ami nem volt sikeres, és ezekből tanulva nekünk még jobb esélyünk lehet arra, hogy a nálunk még viszonylag alacsony számú állományt tudjuk hatékonyan kezelni.
Ők betévedhetnek lakott területekre is, és eléggé ügyesek az élelmiszer vagy az élelem megszerzésével kapcsolatban. Tudunk-e valamit tenni annak érdekében, vagy mit javasolna a lakosságnak, hogy hogyan tudunk tenni azért, hogy ez az állomány ne szaporodjon tovább, vagy mit ajánlanak így a hétköznapi embereknek?
Igen, tehát jelen pillanatban Magyarországon ez úgy áll a mosómedve állomány, hogy nem sok ezer mosómedvéről van szó, hanem mondjuk egy ilyen százas nagyságrendű állományról is elég jól behatároltan Közép-Magyarország területén van egy gócpontja, és szorványosan itt ott fordulnak még elő mosómedvék. Jellemzően városi környezetben nem nagyon fordul elő. Előfordul, tehát itt is van olyan, hogy háztartásokban tartott, illegálisan tartott egyedek kiszabadulnak, és akkor mondjuk érkezik bejelentés, hogy egy padláson valamelyik mosómedve ott garázdálkodik, de ez nagyon, nagyon ritka szerencsére még. De például Németországban ténylegesen vannak már olyan városi parkok, vagy olyan urbános területek, ahol elterjedt a mosómedve, például ilyen mosómedve biztos kukákat alakítanak ki, vagy az eres csatornákra tesznek olyan ilyen kiegészítő egységeket, hogy a mosómedve ne legyen képes felmászni, ne tudjon bejutni mondjuk a padlásra vagy a tetőtérre. Tehát ilyenekre fel kell nyilván készülni, de nekünk fontos, hogy egyáltalán meg tudjuk azt előzni, hogy ugyanannyira terjeszkedni az állomány, hogy bejusson a településekre.
A hazai természetre és konkrétan az agráriumra is káros hatással vannak a mosómedvék?
Elképzelhető ilyen hatása. Szerencsére azért ez még nem olyan feltűnő. Egyébként ez probléma is, mert általában egy ilyen inváziós fajt akkor kezdenek el igazából kezelni, amikor már feltűnő a probléma, és az emberek a saját bőrükön érzik. Ez a mosómedvénél, és főleg Magyarországon még nem nagyon jött el, de tudjuk, hogy van hatása. Tehát egyrészt csináltunk már ilyen fészekpredációs vizsgálatokat, ami azt jelenti, hogy kirakunk tojásokat, és megnézzük azt, hogy egy ilyen műfészekhez milyen ragadozók érkeznek. Na, ott például azon a területen, ahol a mosómedvék viszonylag nagyobb számban fordulnak elő Magyarországon, ott a mosómedve egy ilyen rendszeres tojásrabló faj volt, tehát tudjuk, hogy ilyen hatásai biztos vannak, tehát bizonyos őshonos fajainkra azért lehet kedvezőtlen hatása, illetve azt is tudjuk, hogy a táplálékában a kukorica elég nagy mennyiségben előfordul, amit részben a vaddisznók számára fenntartott szórókról vesz föl, részben viszont valóban azon a környéken a kukoricásokból fogyaszt el.
Mit ne tegyünk, vagy éppen mit tegyünk, hogyha a mosómedvével találkozunk? Lehet egyáltalán velük itt találkozni?
Pici az esélye, tehát nagy valószínűséggel vadon Magyarországon legalábbis nem olyan fogunk mosómedvével ütközni. Hogyha mégis, akkor hát nyilván egy különleges esemény, tehát figyeljünk föl rá, hogy ott ez egy mosómedve, próbáljuk tényleg beazonosítani, hogy valóban arról van szó, mert van néhány olyan egyéb faj, amivel azért lehet valamelyest keverni, ilyen mondjuk a nyestkutya, ami szintén egy inváziós fajunk, vagy akár esetleg a borzal is össze lehet téveszteni bizonyos körülmények között. Ez az egyik. A másik, hogy semmiképp se akarjuk megközelíteni az állatot, semmiképp se akarjuk megfogni, megsimogatni, tehát ez nem egy ilyen játékos, kedves állat, még hogyha a rajzfilmek világából ezt is próbálják felénk üzenni, hanem mindenféle veszélyt rejteget a megközelítése, a harapásával, különböző fertőzéseket juttathat át hozzánk. Ugye a mosómedve az érintett lehet a veszettséggel, például egyébként van egy olyan probléma is, szerencsére ez Magyarországon még nem került elő, de van egy úgynevezett mosómedve orsóféreg, ami idegrendszeri problémákat tud okozni az emberben, ami nagyon-nagyon ritka, meg nagyon pici az esélye, meg szerintem Magyarországon ez ténylegesen még nem fordult elő, de ne is akarjuk, hogy ilyenben esetleg részünk lehessen, tehát csak tisztes távolból figyeljük az állatot, és van még egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki mosómedvét lát, akkor erről fontos lenne tudni is, hogy tudjuk azt, hogy a mosómedve hogyan terjeszkedik, tehát ilyenkor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetét, ha értesíti, ez fontos lenne számunkra is. Egyébként a mosómedve az egy egész évben vadászható faj nálunk, tehát ilyen kötelezettség egyébként a vadászatra jogosultaknak is van, hogyha mosómedvét helytenek el, akkor ennek egy bejelentési kötelezettsége van, és akkor így az információ az eljut a megfelelő helyre.
Hol találhatunk mindezzel kapcsolatban részletesebb leírást vagy útmutatást, valamilyen honlapot tudné ajánlani ezzel kapcsolatban?
Az elmúlt 4 évben volt egy nagyobb program ezzel kapcsolatban, ezt úgy hívják, hogy ezt a programot, hogy Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium. Ennek sok pillérje, tehát több divíziója volt, de ennek az egyik divíziója volt az invázió biológiáról szóló rész. Ennek van egy honlapja, ez az invaziobiologia.hu, tehát ezt a honlapot meg tudják például nézni azok, akik ezzel kapcsolatban szeretnének többet tájékozódni. Itt a mosómedvéről is nagyon sok információ található, de egyébként a mi intézetünk a honlapján is, tehát a MATÉ-nak, a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének a honlapján a kutatások menüpontnál erről a projektről is lehet sok mindent megtudni. Egyébként ennek a konferenciának is volt egy honlapja, ez pedig az Euroraccoon, tehát Eurorakkun keresőszóval megtalálható eurorakkun.unimate.hu honlapon, tehát itt is például az előadásoknak az összefoglaló például itt megtalálhatóak.
Köszönjük szépen, a hazai mosómedve populációról beszélgettünk, illetve arról, hogy mennyire érdemes óvatosan bánni ezzel a populációval. Katona Krisztián, a MATE vadbiológiai és vadgazdálkodási tanszék oktatója volt itt velünk a vonalban. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
157 felzárkózó településen kézbesített segítő csomagot az óvodáskorú gyermekek családjainak a Máltai Szeretetszolgálat. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Romhányi Tamás, tessék parancsolni.
Mit érdemes tudni a felzárkózó települések programról? Csak röviden, ez egy nagyon átfogó és mintegy 300 települést érintő program.
Igen, egészen pontosan 300 települést. Szoktuk mondani, az ország 300 legszegényebb települését érintő program. Ezt 2019-ben kormányhatározat nevesítette a KSH adatai alapján a 300 legszegényebb települést. Gyakor nem csak arról van szó, hogy a legkisebb a vásárlóerő, vagy hogy kevés a pénzben mérhető forgalom ezeken a településeken, hanem ez egy nagyon komplex összetett mutató volt, az iskolai végzettséget, a munkához való jutást, az érdekérvényes képességet, a gyerekek esélyeit, az elkövetett bűncselekmények szerint nagyon-nagyon sok mindent összesített, és ezen a 300 településen a kormány elindította a felzárkózó települések programot 2019-ben, fokozatosan kapcsoltak be a települések a Máltai Szeretetszolgálat módszertana alapján, de összesen 28 civil és egyházi szervezet részvételével. És a programnak a célja, hogy elsősorban a gyerekekre fókuszálva, de mindenkinek, aki ezeken a településeken él, ezek jellemzően átlagosan 1000 létszámú, tehát sokkal kisebbek is vannak, meg valamivel nagyobbak is, zsákfalvak, szegregátumok, leszakadó, elnéptelenedő települések vagy településrészek, és egy általános esélyteremtés a célja az, hogy a gyerekek szükségszerűen, így jellemzően halmozott a hátrányos helyzetű emberek és családok élnek, és a legfontosabb célkitűzés az, hogy a gyerekek ne szükségszerűen örököljék az elődeiknek a sorsát, hanem kapjanak valódi esélyt arra, hogy a bennük rejlő képességeket kibontakoztathassák, és olyan életet éljenek, amire egyébként a kortársaiknak, akik máshova születtek, lehetőségük nyílik.
Most kifejezetten az óvodáskorú gyermekekre koncentrált ez az akció, ahol 6900 gyermek szülei vehettek át egy-egy ilyen csomagot. Mit jelent ez, milyen segítséget jelent ez most a családoknak, a gyerekeknek?
Ez egy hiánypótlás alapvetően, tehát a felzárkózó települések programban a 3 éves kornál fiatalabb vagy kisebb gyermekekre rengeteg intézkedés született már, azért, mert az élet első 1000 napjában gyakorlatilag eldől az emberek sorsa. Tehát itt eldől, hogy milyen képességek kezdenek fejlődni, mik maradnak vissza, meghatározzák, hogy ki hogyan fog reagálni a felnőtt korban, stressz helyzetre, konfliktusra, örömre, bánatra, eldől, hogy ki miben lesz ügyes, lesz-e valamiben tehetséges, vagy. Tehát így gyakorlatilag, amik nem indulnak el fejlődések, azt később már nagyon nehéz beindítani. Most a program elejétől a 3 éves kor alatti gyerekekre nagyon komoly figyelem irányul. Iskolában megint észreveszik a pedagógusok, hogyha a gyerekeknek valamilyen képességei nem fejlődtek, de akkor már nagyon nehéz pótolni. És a 3 éves kor alatti gyerekekre volt már program, az iskolában már működik egyfajta jelzőrendszer, ami a hátrányosságokat kiszűrje, jelzi a szakembereknek, stb. És a kettő között ugye a 3-6 éves korig volt, hogy a gyerekekre nem volt egy különösebb figyelem. A települések nagy részén nincs is óvoda egyébként, tehát valahova, hogy máshova kell hordani a gyerekeket óvodába, és akkor erre jött ez a program, ami most múlt év végén indult, és 2029-ig tart. Ebben az időszakban a 300 településen minden óvodáskorú gyermek évente több alkalommal segítőcsomagot kap, ennek a forrása Európai Uniós támogatás. Megközelítőleg 13 000 gyermek él, aki óvodáskorú ezen a 300 településen. Több mint a felének már eljutottuk az első csomagot, a napokban meg fogja kapni a többi gyermek családja is, ahol ugye óvodák vannak, ott az óvodában kézbesítjük, ahol nem működnek óvodák, ott a települések önkormányzataival együttműködve, vagy a védőnők közvetítésével jutatjuk el a családoknak. Kétféle csomagot kapnak most első körben, egy általános csomagot, amiben szakemberek, tehát megkérdezték a kollégák, a helyben dolgozó segítőket, hogy mire van a legnagyobb szükség, szezonális ruhaneműkre, ez most szállat, sapkát, kesztyűt jelentett a téli időszakban, higiéniai termékek, készfertőtlenítő, fogkefe, fogkrém, lázmérő, hasznos eszközök, takaró, óvodás hátizsák, tehát csomó minden, amit ugye az emberek esetleg az anyagi körülményei között nem tudnak megvenni, vagy esetleg nem újat vesznek belőle, hogy álljanak ezek rendelkezésre, és van korosztályos csomag is, ami pedig a 3 és 6 éves kor közötti gyerekeknek korosztályonként a fejlődésüket segítő kézügyességet fejlesztő játékok, vagy a logikai képességüket fejlesztő ugyancsak játékok vannak benne, hogy ezek is szolgálják a fejlődésüket, és ezt akkor nem kell se jövedelmi igazolás, se semmi más, hanem aki a felzárkózó településen él, és 3 és 6 éves korú gyermeket nevel, minden család, minden gyerek után megkapja ezt a csomagot, és ez szezonálisan évszakonként változva, meg majd a következő csomag egészen 2029-ig, hogy felszerelés hiánya ne gátolja a gyerekeknek a fejlődését, ez ne legyen oka lemaradásnak.
Ezeket a csomagokat kísérik fejlesztő foglalkozások is, hogyha jól tudom.
Így van, az óvodába járó gyermekeket, az óvodák, az önkormányzatokat és az óvodákat bevontuk a programba. Az ott dolgozó embereknek a jelzése alapján, hogyha azt látják, hogy valamelyik gyermek esetleg a beszédképessége, mozgáskoordinációja, általános fejlettsége elmarad a többiekétől, akkor az érintett gyermeknek megfelelő szakember foglalkoztatását lehetővé teszi a program, tehát akkor tudunk mellé rendelni logopédust, fejlesztőpedagógust, vagy hát bármilyen a fejlődését segítő szakembert, akinek a segítsége kimozdíthatja a gyermeket, hogy mire iskolás korú lesz, addigra ne cipelje magával az otthonról hozott hátrányokat.
Bár már többször említetted, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy itt arról is van szó többek között, hogy a helyi szakemberek, a helyi segítők, akik segítenek abban, hogy valóban olyan eszközök és foglalkozások, vagy bármilyen elem érje el azokat a rászorulókat, akik a programban részt vesznek, ami ott valóban hasznos.
Így van, igen. Tehát az ő jelzéseik és az igényeik alapján állítottuk össze az első csomagot, és állítjuk össze majd a sorban következő többi csomagot is. És azt hagyd mondjam, tehát ennek a csomagnak a beszerzés, ugye Európai Uniós támogatásból központilag történik. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat határúti logisztikai központjában heteken át rakják össze a csomagot önkéntesek, több száz önkéntest vonunk be ebbe. Cégektől jönnek, iskolások jönnek, baráti közösségek, kollektívák jelentkezhetnek, ez egy rendszeresen visszatérő, adott esetben hát 4 órás műszakokat szervezünk az önkénteseknek, elég intenzív feladatvégzés csináltam én is, el lehet benne fáradni, mert elég komoly koncentrációt igényel, 50-es éve rakják össze a csomagokat ilyen futószalagszerűen az emberek, ezekből rengeteg kis kellékből, ami egy-egy csomagba bekerül, és aztán raklapra kerül, és aztán elmegy először a régióközpontokba, és a régióközpontokból megy tovább a településekre. Úgyhogy február végéig fogja megkapni az első csomagot, vagy az első két csomagot, a korosztályos és az alapcsomagot minden érintett gyermek családja. Amit ön mondott, igen, múlt héten jártunk 6700 kézbesítésnél, azóta már egy kicsivel több, a február végéig megérkezik most már mindenhová.
Vannak esetleg visszajelzések ezekkel a csomagokkal kapcsolatban? Kérdezhetném egyszerűbben is, mennyire örülnek a támogatottak ezeknek?
Hát alapvetően mindenki örül, ezek minőségi termékek, vadonatúj minden darabban, tehát semmi sem adomány, minden boltban vásárolt, bontatlan csomagolású eszköz, és a legtöbb háztartásban vagy nem állnak rendelkezésre, vagy esetleg nem annyi van, mint ahány gyermek él ott egy közös háztartásban, úgyhogy ezek mindenhol nagyon hasznos ajándékok, hát nyilván egyszeri alkalommal is segítséget jelent, de az igazi értéke az, hogy ezt 2029-ig folyamatosan fogjuk tudni újra és újra vinni a családoknak, és mindig próbáljuk majd azt beletenni a helyi visszajelzések alapján, amire az adott településeken a legnagyobb szükség van.
Említette, hogy sok önkéntessel dolgoznak együtt. Hogy zajlik egy ilyen munka?
Az ott dolgozó kollégánk nem tudnák ezt a néhány havonta 13 000 csomagot elkészíteni, tehát megtörténik a beszélgetés, szerzés kamionokkal beszállítják a táskák, lázmérők, fogkefe, fogkrém. Ez nem azt jelenti, hogy egy darab fogkrém vagy egy darab tusfürdő, hanem össze vannak. Tehát az egyikből hármat kell beletenni, a másikból ötöt. Tehát ez tényleg egy hosszabb távra szóló segítség, egy valódi komoly érték. És akkor ezekből 50-es éve jellemzően asztalokra fölpakolnak mindent az önkéntesek először, van egy külön egy ilyen 10 perces betanítási folyamat, tehát kirakják az 50 adagot, ami a csomagban megy, fokrémből, lázmérőből, sából, sapkából, kis hátizsákból, tehát ami bele kell, hogy kerüljön abba a nagy táskába, amiben megkapják a családok, azt mindet így kiraknak, ez több asztalon hosszában végig van rakva, és akkor a gyűjtő táska, ami kézben, de kézbesítés, tehát amit megkapják majd a családok, az elindul, és az elsően belerakják mondjuk a fokrémeket, belerakják mondjuk az 5 doboz fokrémet, átteszik a következőre, ott belerakják a lázmérőt, átteszik a következőbe, és így értem, hogy mintha futószalagon menne, egy a csomag vándor, és a végére belekerül minden, és akkor utána belemegy egy nagy gyűjtőedénybe. Amikor elfogy az 50 felszerelés, amit így egyszerre kiraktak az asztalra, akkor van egy ellenőrzés, hogyha bármelyikből maradt, akkor az azt jelenti, hogy valamelyik csomagból hiányzik, akkor addig kell visszabontani a már összekészített csomagokat, amíg ki nem derül, hogy melyikbe került több vagy kevesebb, és amikor minden elfogyott és minden lista ki van pipálva, akkor ugye az egész raklapot egy targoncra elviszi, hogy majd a kamionnál, amikor szállítják a régióközpontokba, és akkor lehet kipakolni, kezdeni a következő 50-es felszerelést mindenből. Tehát ez egy elég nagy figyelmet igénylő folyamatos munka, de szokták szeretni, akik jönnek hozzánk, tényleg céges kollektívák, iskolai közösségek, barátok, sok önkéntes egy-egy alkalommal besegítés, és egyébként nagyon, tehát több száz önkéntes vett részt ebben az első 13 ezer csomag összeállításában is, hosszú időt tartott így is.
A hasonló programoknak mindig nehéz dolog a hatásmérése. Önök terveznek-e ilyet? Milyen hatást várnak ezektől a csomagoktól?
Hát kell, hogy a hatása legyen, de ez most a legelső csomagoknál még nem lesz mérhető. 2029-ben zárul a program, addig több alkalommal kell visszajelzéseket fogadnunk a településekről. Ezekről később fogok tudni majd beszámolni, hogy tényleg ez. Azt, hogy mit szeretnénk elérni, azt szeretnénk elérni egyértelműen, hogy a gyerekek az otthon magukról hozott otthoni hátrányaitól szabaduljanak meg, és lehessenek, tehát minél szabad, bontakozzanak ki a képességeik, ne maradjanak le az iskolai tanulmányokban, tehát hogy nőjön az óvodai fejlődésük, legyen teljesebb, az iskolában mérhető teljesítményük javuljon, ezek ilyen általános célkitűzések, és aztán lehet, hogy részletes szakmai kompetenciákra is ez le van bontva, de ez a későbbiek során fog kiderülni, hogy ebben milyen visszajelzéseket ad a program. Nagyon-nagyon fontos része, amit ön is mondott, a programnak a szűrés lehetősége, hogy van forrás fejlesztő szakembereknek a finanszírozására, tehát hogyha valahol az derül, hogy a gyermeknek akár logopédusra, akár fejlesztő pedagógusra van szüksége, ami egyébként ezeken a kis településeken nyilván nem elérhető szolgáltatás, mert ezek ugye városokhoz vannak kötve, vagy jellemzően ott működnek, akkor tudunk helybe vinni, meg tudjuk szervezni az ellátásukat.
Aki esetleg segíteni szeretne önöknek, hogyan tud csatlakozni, hol tudunk tájékozódni a programról?
Aki többet szeretne erről tudni, az írjon nekünk a kommunikációkukat@smartai.hu e-mail címre, és akkor felvesszük vele a kapcsolatot, és segítséget is egyébként köszönettel fogadunk. Ugyanezen az e-mail címen összekötjük az illetékes kollégákkal, ha valaki ebbe szeretne jelentkezni. Aki szeretne eljönni csomagolni, azoknak a jelentkezését is nagy szeretettel várjuk. Most ezekben a hetekben véget ért a csomagolás, de két hónapon belül szerintem kezdődni fog a következő adag, mihez megtörténik a beszerzése, és ez még ebben az évben több alkalommal is lesznek ilyen kampányaink. Ha valaki szeretne nekünk ebben segíteni, köszönettel fogadjuk a jelentkezését a kommunikációkukat@smartai.hu e-mail címen.
157 felzárkózó településen készbesített segítőcsomagot az óvodáskorú gyermekek családjának a Máltai Szeretett Szolgálat. Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és további sok sikert a munkájukhoz, viszont hallásra.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
Reggeli.